Előfordult már veled, hogy gondba voltál, milyen bort is vigyél ajándékba? Vagy esetleg egy házi buliba? Vagy talán az étteremben teljesen feszélyezve érezted magad, és kínosan, mert nem tudtad, milyen bort is válasz? Üdvözöllek a Tanulj a borokról podcastben. Egy podcastben, amely nem csak a borról szól, de rólad is, hogy számodra elérhetővé tegyem a tudás, melyet bárhol kamatoztatni tudsz. Tekints engem egy amolyan zsebszommeliernek, és hagyd, hogy segítsek neked meghozni pár döntést. Szeretném, ha magabiztosabban mozognál a borok virágában, és hogy ne nagyon érezd magad görcsösen, amikor a borokra terelődik a szó. Ez legyen egy közös tér, ahol a tudás egyben szórakozás is. Az én nevem Dóra, tájai borász és a Déve borok készítője. Üdv nálam! Remélem, jól fogsz szórakozni, és minél több tudást magadévá tudsz tenni. Hát akkor vágjunk is bele! Sziasztok, és üdv egy újabb podcast epizódban, ez itt már az 51. epizód, egészen pontosan. És folytatva az előzőeket, az egri borvidékről volt szó, azon belül is az egri csillagról, ami egy fehér házasítás, és említettem, illetve mondtam, hogy a következő részben az egri bikavérről, tehát ez szintén egy házasításról lesz szó. Biztosan nagyon sokan szereti az egri bikavért, sokaknak a fejében vannak különböző tévhitek is ezzel kapcsolatban, hogy milyen egy jó bikavér. Sokan kicsit összetévesztik ezt a dolgot, ezért is gondoltam, hogy mindenképpen tegyünk tisztába pár tényt ezzel kapcsolatban. Az egri bikavér, az egri borvidéken termelt, többféle kék szőlőből készült házasítás, tehát egy küvé. És igazából a meghatározása szerint egyik szőlőfajta borának a karaktere sem dominálhat az egri bikavérben, tehát ez egy ilyen kikötésszerűség. Szintén a jegyzeteimet fogom amúgy használni, mert amikor voltam különböző kurzusokon, én voltam egyébként kifejezetten egri borokkal foglalkozó kurzuson is, úgyhogy azoknak a jegyzeteit fogom én is most használni. A maga az egri bikavér készítése rendkívül hosszú múltra tekint vissza, tehát egy körülbelül 100-150 éves múltra tekint vissza, és régebben egyébként szinte csak a kadarka szőlőfajtára alapozták, tehát akkoriban egyébként rendkívül testes, erősnek tartott, karakteres bort adott, aztán utána jött a filoxéra, majd ugye a világháborúk, meg stb. És igazából a mai napig tart egy nagyon erős strukturális átalakulás, tehát a mai napig is még mindig vannak, illetve hagynak nyomot ugye az egri bikavérnek az összetételén, és természetesen most már kicsit másképpen készítik a bikavért, másra alapoznak, mint régebben. A mai modern egri bikavér az egy nagy testű bort ad, viszonylag közepestől magas csersav tannin tartalmon keresztül, egy viszonylag szép alkoholtartalommal, szép savakkal, megvan benne a fűszeresség, megvan benne a gyümölcsösség, az aromatikája, tehát igazából egy nagyon szép vörös bort ad az egri bikavér. Ugye maga az Európai Unió szerint, ugye ez egy védett eredetű minőségi bor, és készítésének módja is rendkívül szabályozott, ellenőrzött, és meg van határozva nagyon sok minden, hogy magában már a szőlőben is, ugyanúgy az egri csillagnál is, ugye említettem, hogy magában a szőlő termesztés során is már vannak kikötések. Így szintén az egri bikavérnél is igaz ez. És természetesen az egri bikavért, mint szót, mint házasítást, ugye nem használhatják az egri borvidéken kívül. Ez egy védett eredetű fajta, illetve borfajta, úgyhogy ezt csak itt lehet használni. Kicsit gondoltam, beszélnék a magáról a legendáról is, tehát egyáltalán honnan jön az a név, hogy egri bikavér. Ugye a legenda szerint maga az elnevezés a török időkből származik, tehát amikor volt ugye az egri vári ostrom 1552-ben, akkor oszmán túlerő ellen várvédő vitéz, ugye Dobó István, szintén hallottuk már, ismerjük, hiszen már tanultuk őt is, ugye ő volt a várkapitány, és szóval idején vörösbort szotott fel a pincéből, és ezt adta ugye a vitézeknek, és ugye a törökök ezt látták. És a babonások lévén, tehát a törökök nagyon babonásak voltak, és ahogyan itták a vitézek azt a vörösbort, és lecsordult a szájuk szélén ez a bor, olyan volt, mint hogyha valami bikának a vérét itták volna, és innen jön ez az elnevezés, és ugye a törökök már megriadtak, és nem szerették, tehát nem támadtak utána, vagy valami ilyesmit, tehát nem kellett harcolniuk ellenük, és alapjáraton ez a legenda, ez olyan vicces, de ebben az időszakban még szinte nem is volt ezen a vidéken vörös, illetve kék szőlőt nem is termesztettek, szinte csak fehér borok készültek, tehát maga a legenda az tényleg csak egy ilyen legenda, mert semmilyen nem lehet alapozni ezt. És egyébként ugye régen, mint említettem, a kadarka volt a fő fajta ezen a vidéken, most is természetesen van kadarka, de akkoriban a bikavért azt mindig a kadarkára erősítették. Egy másik fontos korai említése a bikavérnek, ugye Edélyi János 1851-ben megjelent Magyar Közmondások könyve című művében olvasható a bikavér címszó, illetve továbbá a Balogi Mór 1873-ban megjelent a Magyar Nyelvteljes Szótár című műben, amiben szintén a bikavér erős sötét színű vörösbor néven ismert. Tehát igazából maga a bikavér szó alkalmazása nem magára a termékre utal, tehát nem magára a borra utal, hanem magára csak a színére, tehát ugye mély, vörös színű, és olyan, mintha vér lenne, és erre utal a bikavér, de egyébként nyilván. Tehát ez a legendája a bikavérnek, úgy röviden. És ugye, mint említettem, az egri bikavérnek nagyon szigorú szabályozásai vannak, mint az egri csillagnak. Ugye a szülőszármazása egyrészt meg van határozva, hogy milyen településekről származhat, illetve amit mi kihagytam, bocsánat. Meg van határozva tehát, hogy milyen településekről származhat az egri bikavér, most ezt nem fogom nagyon felsorolni, ezt a nem tudom hány település, de nyilván Eger-Szaluk, illetve környékbeli kisebb települések, tehát azért benne van egy pár. Innen származhat maga a szőlő. Maga a szőlő művelésmód is meg van határozva, hogy hány hektár per tő, ugye minimum 3700, körülbelül 4500 tőketelepítésre van igény, tehát ugye a szabályozás szerint körülbelül 4500 tőke per hektárra kell ezt tenni. Nem határozva, hogy nagyjából, tehát a minimum alkoholtartalom az 10,6-os legyen, minimum 3 szőlőfajtának kell teljesülnie, és alapjáraton a kék frankosra épült, tehát most már nem a kadarkára. Mint említettem, viszont nyilván nem azt szeretnék kifejezni, vagy kiemelni magát a kék frankos, mint szőlőfajtát, hanem egy alapjáraton az ilyen házasításoknál, küvéknél mindig az a fontos, hogy valami egyediséget tudjunk kiemelni, valami újat alkotni. Tehát nem az a lényeg, hogy kiemeljünk egy szőlőfajtát, vagy egy borfajtát, hanem egységesen domináljanak ezek együtt. Ezzel kapcsolatban is vannak tévhitek, hogy a házasítás küvé, az biztos valami pancsolt valami, tehát hogy nyilván nem, tehát ezt mindig szoktam mondani, meg el is mondom sokszor is. Készítettem egyébként erről már egy podcastet, talán az első 10-ben benne van, ez a pont 4. vagy 5. ilyen podcastom, amikor elmagyarázom, hogy mi is pontosan az a házasítás, és hogy nem kell arra gondolni, hogy ezek pancsolt dolgok, meg hogy ez csak úgy össze van csapva, hanem ez nagyon pontos, meg van határozva, hogy mi hogyan készüljön, miből mennyit, nem tudom, tehát hogy nem az a lényeg, hogy pancsoljunk, hanem az, hogy egy egyediséget, hogy kiemeljünk valamit, nem az, hogy elnyomjunk, tehát többféle aspektusát nézzük ilyenkor. Tehát a főfajta nyilván a kékfrankos, erre épül. Ezen kívül élelésben is van változás, tehát ugye minimum élelése a fahordóban 6 hónap, illetve a palackozás időpontja mindig a következő év novemberétől lehetséges. Ugye az egri csillagnál ez a március 15 volt, ez egy ilyen fix dátumnak számított, itt a egri bikandérnél meg van határozva, vagy nem annyira pontosan van meghatározva, de hogy ilyen november környékétől. A fajtai összetétel, hogy miből állhat még a bikavér, a kékfrankoson kívül természetesen kadarkából, cvejgelből, szirából, ott van a Cabernet Sauvignon, a Cabernet Franc, a Pinot Noir. És ezen kívül ugye a bikavérnek van szintén több kategóriája, tehát úgy, mint az egri csillagnál is a klasszik volt, meg a superior, szintén itt is van egy superior kategória a bikavérnél. Itt szintén meg van határozva a művelési mód, tehát a tőke szám az 4000 per hektár lehet, minimum akkor 12-6, és 5 fajta legalább, ami szerepelt ebben a superior kategóriában, hogy minél komplexebb, tartalmasabb legyen a bor, és a palackozási időpontja is meg van egyébként határozva. Szóval egy rendkívül összetett bor maga az egri bikavér. Ettől függetlenül a mai egri bikavér, tehát a modern egri bikavér, az mint mondtam, mindig egy nagy testtel, nagyon szép tannintartalommal, alkoholtartalommal, savval rendelkezik. Még mindig vannak természetesen viták arról, ugye arra vonatkozóan, hogy most ugye ugye bikavér természetesen Szekszárdon is, ugye mindig voltak ezzel kapcsolatos tévhitek, vagy legalábbis ilyen összezördülések így a két borvidék között, hogy most honnan származik ugye a bikavér, most Szekszárdról, vagy Egerből. Egerben ugye tehát a szocializmus idején, tehát ez a második világháború után, illetve a rendszerváltás közötti időszak, Ban Egerben mindig nagyon nagy mennyiségben készültek az egri bikavérek, tehát ugye erre mondtuk azt, hogy ez a pontyolás végülis valóban az volt, ez az időszak, ez nem csak Egerre volt igaz, hanem úgy unblock Magyarországra, tehát ez, hogy mindenki minden több mennyiségben állítsanak elő borokat, ez egyébként meg is látszott annak idején. És Szekszárdon pedig nyilván kisebb pincék vannak, kisebb mennyiségben termelnek bikavért. Ettől függetlenül én kóstoltam Szekszárdon is, szekszárdi bikavért is, egri bikavért, és én mind a kettőnek adok jogosultságot, őszintén szólva. Én nyilván a szekszárdi bikavér az, ami ugye kadarkára épül, az egri az inkább a kékfrankosra, tehát hogy nyilván, hogyha most összekóstolja az ember, akkor azért látja, érzékelhető a különbség. Egyébként az is olyan érdekes, hogy 2011-ben körülbelül 200 ezer palack per év termeltek bikavért, palackoztak Szekszárdon, és ezzel ellentétben Egerben több mint 10 millió palack egri bikavér készült, tehát azért a számok is azért nagyban, nagy különbségek. Úgyhogy az egri superior, egri bikavér ugye 1960-as években politikai döntés alapján született, és körülbelül 1990-es években jött a váltás, hogy Szekszárdon is lehessen bikavért készíteni, úgyhogy mindkét borvidéken kitűnő bikavérek születnek, szerintem legalábbis. Ami evidens, hogy a folyóborként nem lehet természetesen bikavért árusítani, forgalomba hozni. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire szeretitek az egri bikavért, nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy nektek mennyire tetszik ez a borfajta, mennyire ízlik, melyik a kedvencetek, esetleg van-e kedvenc termelőtök. Tehát, hogy rengeteg mindenről lehet egyébként még beszélni. Ennyi lett volna röviden ez a podcast az egri bikavérről, remélem, hogy hasznos volt és tetszett, és hogyha igen, akkor nyugodtan osszátok meg másokkal is, és viszlát a következő epizódban.